Köszöntöm ezeket, szervusztok! Két napig az EU egyik központjára figyelt a magyar nyilvánosság, nem Brüsszelre, hanem Strasbourgra, ahol az Európai Parlamentben meghallgatták Orbán Viktort a soros elnökséggel kapcsolatos gondolatairól. Tegnap egy több mint két órás nemzetközi sajtótájékoztatót is tartott a magyar miniszterelnök, ma pedig egy ülésen volt lehetősége magának Magyar Péternek is egyébként szózatot intézni a magyar miniszterelnökhöz, mint ahogy egyébként az Európai Parlament több frakció vezetője, illetve szószólója is felkérdezhette a magyar miniszterelnököt. Itt van a stúdióban Magyari Péter, aki a Válaszolán újságíró, és akkor kifejezetten az Európai Parlamentben lejátszódott folyamatokról fogunk majd beszélgetni, de itt van velem Ruf Bálint is, a Vétó műsorvezetője, akivel a csörte belpolitikai vonatkozásait fogjuk majd átvenni. Azonnal át is adom majd nekik a szót, de előtte nem csak az EU-s ügyekre érdemes figyelni, az amerikai elnök választás fejleményére is, kevesebb mint 30 nap van hátra választásig, úgyhogy ha szeretnél képben lenni a legfontosabb történéseket illetően, akkor ajánlom figyelned az Amerikánó című podcastunkat, amelyben Feledi Botond, Papp Szilárd István, illetve Kerner Zsolt, a 24.hu újságírója beszélik át hétről hétre, hogy mire érdemes figyelni. Ennek az összefoglalója következik most, utána pedig kezdjük a beszélgetést.
The biggest threat is not global warming, where the ocean's going to rise one eighth of an inch over the next 400 years, and you'll have more oceanfront property, right? The biggest threat is not that. The biggest threat is nuclear warming.
Look, if
somebody said to me the other day, "You're the most famous person in the world by far," I said, "No, I'm not. No, I'm not." They said, "Yes, you are." I said, "No." They said, "Who's more famous?" I said, "Jesus Christ."
I can imagine what can be and be unburdened by what has been.
No question, the FBI did it. Commissioned by the CIA for Putin.
És már most megragadom az alkalmat arra, hogy felhívjam a figyelmeteket rá, hogy természetesen egy nagyszabású élő választási eredményváró műsorral készülünk november 5-éről 6-ára Viradóra, úgyhogy tartsatok velünk egész éjjel és másnap reggel is, meghívott szakértőkkel, a csatatér államokból bejelentkezésekkel és számos egyéb izgalmas elemmel várunk majd benneteket, úgyhogy ha szeretnétek képbe lenni, akkor kövessétek az amerikai elnökválasztást is a Partizánon. Most pedig fordulok akkor meghívott vendégeimhez, szervusztok, köszöntelek titeket az adásban. Péter, eléggé feszült vitát láthattunk ma a parlamentben. Mennyire tért el ez attól, amit általában mondjuk az EU soros elnökségét betöltő nemzetállami miniszterelnökök esetében látni lehetett? Ez mennyire volt szokatlan az a, nem tudom én, ütésváltás, amit Orbánnak állnia kellett?
Nagyon szokatlan volt. Egyáltalán mit szokott kinézni. Most direkt visszanéztem az előző belga elnökség hasonló bevezető beszélgetését. Hát... ott az volt a legdurvább kritika, amit az akkor még létező Identitás és Demokrácia frakció hozott szóba, hogy ők nem örülnek a belga elnökségnek, mert a mostani belga kormány az túlságosan föderációpárti. Egyébként alaposan elvitatkozgattak a migrációs csomagról, amit éppen akkor kezdett körvonalozódni az elfogadása, zöld átmenetről. Előjöttek súlyos témák, de európai témák jöttek elő. Itt viszont Orbán Viktor bevezető beszéde után Orbán Viktorról volt szó. És az egész vitának volt egy nagyon erős személyes kontextusa, ami ilyenkor egyáltalán jellemző. Orbán Viktort kritizálták, Orbán Viktor dicsérték, Orbán Viktor Magyar Pétert személyében támadta, Manfred Webert személyében támadta, az egész átment személyiségek közti civakodásba, vagy veszekedésbe, és nem a szokásos, parttalan, kicsit unalmas európai politikáról volt szó.
Azzal az értékelés egyetértesz, hogy mind Magyar Péter, mind Orbán Viktor azért alapvetően jól eltervezett politikai stratégiai kívánalak mentén alakította a felszólalását a mai napon?
Egyértelműen igen.
Jó. Bálint, hozzá fog fordulni azonnal, de mielőtt ezt megtenném, ugye erről a rendkívül éles ütésváltásról, nézzük meg egy összeállítást, amelyben esetleg azok, akik nem követték a napközbeni eseményeket, képet kaphatnak arról, hogy pontosan mi zajlott le az ülésteremben. Tehát nézzük meg ezt, utána pedig folytatjuk a kiértékelést.
Magyarország 2011 után másodszor tölti be az Európai Unió tanácsának soros elnökségét. Én személyesen is másodszor látom el ezt a feladatot. Első helyre soroljuk a versenyképesség problémáját. Szinte mindenben osztom Letta és Draghi elnök urak jelentéseinek helyzetértékelését. Az illegális migráció Európában az antiszemitizmus, a nők elleni erőszak és a homofóbia erősödését eredményezte. Több tagállam már... Többen is tiltakoznak ezzel, de szeretném megismételni. A tények magukért beszélnek. Az illegális migráció Európában az antiszemitizmust, a nők elleni erőszakot és a homofóbia erősödését eredményezte. Ha tetszik ez önöknek, ha nem, ezek a tények.
This is not the Eurovision.
Ez nem az Eurovíziós fesztivál.
All right. All right.
Hogyan tud egy kormány több európai beruházást magához vonzani, miközben az európai vállalatok ellen diszkriminál, jobban adóztatva őket, mint más vállalatokat? Súlyosabban adóztatva őket. Hogyan tud egy kormány több vállalatot bevonzani, miközben export megszorításokat jelent be egyik napról a másokra? És egy kormányban hogyan lehet megbízni, hogyan bízhatnak az európai vállalatok egy olyan kormányban, amely önkényes ellenőrzéseket hajt végrelenük? Folytatjuk a vitát. A következő hozzászóló Magyar Péter 5 percben.
Miniszterelnök úr, egyetértünk a külső határok megvédésében, az illegális migráció elleni határozott fellépés szükségességében. Minden félnek dolgoznia kell, hogy mielőbb sikerüljön lezárni az orosz-ukrán háborút, és legalább tűzszünetet kössenek a felek. De az nem jelenti azt, hogy elfogadható az ön politikai igazgatójának a véleménye, miszerint Ukrajnának nem kellett volna harcolnia a területi szuverenitásáért. 2008 óta 30 euró a családi pótlék. A minimál nyugdíj 70 euró havonta, miniszterelnök úr. Egy demográfiai katasztrófa felé haladunk. Már majdnem 1 millió honfitársunk kénytelen nyugaton keresni a megélhetését. Önök 2,5-szeresen növelték hazánk államadósságát. Európa rekorddal az infláció. Legmagasabb az áfa. A magyar emberek átlagosan drágábban jutnak hozzá a gázhoz és az áramhoz, mint az európai társaik. Miniszterelnök úr, mindketten tudjuk, hogy vége van. Feltámadott a tenger, a népek tengere, és bármilyen aljas eszközhöz is folyamadnak, bármivel is fenyegetőznek, mi a magyar emberek millióival lépésről lépésre, tégláról téglára visszaveszünk a hazánkat, és építünk egy békés, európai, élhető Magyarországot.
Csak úgy, ahogy Orbán nem lankad, jó lenne, hogyha a hetes cikkel kapcsolatban előlépés történik. Arra kérjük a tanácsot, hogy a hetes cikket eljárást, ennek a kettes pontját vesse be, és így Orbán nem lehetetleníteni el az Európai Unió döntéshozatalát.
Bocsássa meg ezeket a szidalmazásokat, hazugságokat, ami a zöld, bal és szocialista oldalról ön irányába megvalósult. Nem ők képviselik azt, ami valóban nagyjáteszi ezt a kontinenst, hanem ők csak az elkeseredettséget képviselik.
Hallgattam önöket, és leggyakrabban csak a abszurd pártpolitikai vádaskodásokat hallottam, ami a jól ismert propaganda. Külföldi befektetők profitjai messze meghaladják azt az összeget, mint amit önök egyébként Magyarországnak adnak. Önök keresnek rajtunk, nem támogatják Magyarországot, keresnek rajtunk. Kirívónak tartom, hogy valaki magyarként itt visszaélésről beszél, miközben otthon köztörvényes lopás miatti büntetőeljárás folyik ellene, és nyilvánvaló csak azért vette fel a parlamenti mandátumát, hogy a mentelmi joga mögé bújhasson. Ezeket támogatja ön, ezt támogatja ön, tisztelt Weber úr.
Ez volt tehát az összefoglalja a mai vitának az Európai Parlamentből, úgyhogy bármit hozzád is fordulok elsőként. Hogyan lehet értékelni Magyar Péter, illetve Orbán Viktor stratégiáját?
Szóval itt ültünk szombaton, és beszélgettünk arról, hogy milyen az a tüntetés, ami a köztévé előtt volt, és akkor kerestük a szavakat, hogy jó-e volt-e, vagy nem volt-e jó, milyen volt, mi volt a haszna, és akkor kicsit így néztünk egymásra, hogy vajon ez mennyire volt jó, na most ez viszont jó volt. Tehát ez a Magyar Péter szempontjából, amit ő elképzelt, hogy ő egy kihívóként pozícionálja magát, legyen egy olyan helyzet, amikor tud Orbán Viktorral egy per egy beszélni, ennek a megfelelt. És akkor tényleg elég Orbán Viktorra, hogy ez egy kötelező elem volt neki, ugye már egy 3 héttel ezelőtt kellett volna megtennie. Szerintem Magyarországon nem olyan sok ember tudja, hogy Magyarország a soros elnöke az Uniónak, hiszen már július 1-e óta vagyunk az elnökei, de ugye az Unió kb. Blokkolja és bojkotálja ezt a folyamatot, vagy hát nem nagyon veri nagy dobra, hogy itt egymásnak adnák a kilincset a különböző potentátok. De ugye ezt szereti Orbán Viktor, mert ilyenkor el tud jönni, és el tudja mondani, ugye egyrészt van ez a saját párcsaládja, meg tudja mutatni, hogy ő tud 2 órán keresztül beszélni bármilyen sajtó előtt, ahol nincs semmifajta cenzúra, ugye ez a tennapi napnak volt a programja, a mai napra pedig az volt a programja, hogy ő megvédi az igazát bárhány ember előtt is, legyen az 700, 800, tök mindegy, ő mondja, és meg tudja magát védeni. Szerintem ő ezt a stratégiát követte, és ezt a stratégiát szerintem végig is tudta vinni. Annyi különbség, amit a Péter is mondott, hogy olyan nem volt még, hogy volt olyan magyar ember ott a teremben, aki potenciális kihívója, és tud arra reflektálni, amit ő mond, illetve tud a sajátjainak azt mutatni, hogy itt van Orbán Viktor, itt vagyok én is, mi egymással pari vagyunk és beszélgetünk. És szerintem ennek a dolognak megfelelt ez az egész mai vita, és ebben a mai vitában szerintem ugye nyilván minden a előadás és az utókezelésen múlik, de hogyha megnézzük csak azt, hogy a egyik embernek az oldalán hány ember nézte, és a másik embernek az oldalán hány ember nézte, akkor abban persze ez még nem választási győzelem, de azért ez egy elég komoly különbség Magyar Péter javára. Ha megnézzük azt, hogy ki van defenzívába és ki van offenzívába, akkor ez is egy ilyen példátlan dolog, hogy most én nem éreztem azt, hogy rossz lenne Orbán Viktor, szó sincs erről, imádja ezt a szituációt, imádja ezt a replikázást, imádja ezt az ilyen, hát majd beszéljük, milyen fajta össze-vissza hazudozást, de a másik oldalon volt egy ellenerő, ami tudott arra rámutatni, hogy lehet, hogy te mondod a magadét, meg a 5-dimenziós világháború mentésben vagy, de mi van Magyarországon? És azt mondott 20 dolgot, amit szerintem minden magyar ember megért. És akkor az utolsó mondat ebben, ez ide befele szól, Magyarországra szól, a magyar választóknak szól, külföldieknek. Nyilván hát, Orbán imádja azt, hogyha ő egy ilyen fekete bárányként van kezelve, ez a kedvenc pozíciója, és ebben tetszett, most nem tudom hány éve, de ettől még befele, itthon a belpolitikába, szerintem szerintem semmiképp sem nyerte meg ezt a mai napot befele, de olyan nagyon-nagyon erős nem is volt.
Péter, még egy kérdés erejéig visszatérhetnénk arra, hogy egyébként, hogy maga a teljes soros elnökség is annyira kirívó, mint ez a mai nap mutatta magát kirívónak, vagy pedig alapvetően azért az jobban illeszkedik az általános üzemmenetbe?
Sokkal jobban illeszkedik az általános üzemmenetbe. Ahol ott vannak elmozdulások a szokásoshoz képest, hogy azok az informális programok, amiket az elnöklő országban, esetünkben jellemzően Budapesten rendeznek. Ott előfordult néhány, amire alacsonyabb szinten jöttek el képviseltetni magukat bizonyos országok kormányainak a képviselői, illetve a legelején volt ez a balhé, amikor Orbán Viktor elutazott Moszkvába és Pekingbe, és ott ugyan önmagát nem az EU soros elnökeként pozícionálta, de a vendéglátói viszont így fogadták, és ezt hangsúlyozták is, az okozott még egy nagy felhördülést, ez a mai napig vett diplomáciában hullámokat, és a mai napig kap emiatt éles kritikákat Orbán Viktor, de amúgy az elnökségnek a technikai része, amire az elején beszélt is az Orbán Viktor beszédében, hogy az számára egyébként az unalmas része az egésznek, ez a bürokratikus dolog, hogy jönnek be a különböző dosszék, és ezt meg kell tárgyalni, az megy. Ott a magyar kormány ezeket levezeti normálisan, és olyan nagyon nagy tétje azért nincs ennek az elnökségnek, mert ez egy olyan kivételes eset, ami akkor kezdődött, amikor pont túl voltunk az EP választáson, nem volt még Európai Parlament. Most még mindig nincs meg az új bizottság. Tehát ez egy iszonyúan nehézkes és egy csomó minden, tehát új dolgok nem indulnak el ebbe a fél évbe, a megnyitott dossziékat kell valamennyire még levezetni, befejezni, ez azért egy elég technikai feladat, és erre képes a magyar diplomata.
Bocsánat, csak annyit szeretem mondani, hogy amikor az előző elnökség volt, nagyon régen, akkor ugye az egész gödöllői kastélyt felújították azért, hogy Magyarország reprezentáljon, hogy ő az Európai Unió soros elnöke, egy hatalmas egy fesztivál volt erre szervezve, az egész város át volt irányítva Gödöllőre, ott voltak a tanácsülések, ott voltak a különböző bizottságülések, és ki volt ez dobolva, hogy Magyarország a soros elnöke az uniónak. A mostani elnökség ebből a szempontból nem ugyanolyan. Tehát én ezért mondom, hogy ez egy teljesen másik szituáció. Akkor erre egy egész, nem tudom, reklámok voltak, most ugye csak most is vannak reklámok, hogy nem látunk, de vannak ki van itt a számlázva elég sok milliárd, de akkor ez egy komoly belpolitikai tételrendelkező valami volt, most szerintem ez nincs. De volt a békemisszió, amikor ő azért mégiscsak tehát ő magát is abba pozícionálta, hogy ő most az Európai Unió soros elnöke, és most megy békemissziót csinálni. De ezen túl, az júliusban volt, ezen túl ugye most október eleje van. Senki nem tudja, hogy Orbán Viktor az Európai Unió soros elnökségének vezetője.
Normális esetben egyébként nem is kéne tudni, tehát ez nem szokott azért egy akkora dolog lenni. Abban azért benne volt az is, hogy először volt Magyarország a tagság óta elnök. És hát azért várjuk meg ezt a november elejé a csúcs találkozót, akkor azért lesz szerintem felhajtás és doppergés.
Mi egy pillanatra térünk vissza a kritikusaira Orbán Viktornak, ugye legtöbben alapvetően a jogállamiság hiányát, a korrupció mértékét tették szóvá, míg Orbánnak a pártcsaládja, a patrióták felszólalt, dicsérték, amiért szembe megy az úgynevezett brüsszeli elittel. Ugyanakkor valószínűleg a leglényegesebb felszólást Ursula von der Leyentől lehetett hallani, aki bizottsági elnökként is meglehetősen élesen kritizálta Orbán Viktort. Mit olvastál te ki a beszédéből?
Nagyon mély a konfliktus a bizottság és a magyar kormány között.
Mik a főbb konfliktuspontok?
A főbb konfliktuspontok, hát ezt tulajdonképpen napestig lehetne sorolni, szerintem a fő konfliktuspont az megragadható abban, hogy a bizottság büntetésre javasolta a magyar kormányt, és átvitte a tanácson ezeket a büntetéseket, ez súlyos pénzbüntetések, alapvetően jogállamisági deficit miatt. Szerintem ezek a büntetések összefüggenek a magyar kormány oroszpárti intézkedéseivel, kommunikációjával, az, hogy akadályozza az európai intézményrendszert abban, hogy hatékonyabban tudja segíteni Ukrajnát. Azért gondolom az összefüggést, mert 2022 őszén durvultak be igazán ezek a konfliktusok, és akkor léptek túl a politikai vitákon, és lettek valódi szankciók. Akkor szenvedett el valódi károkat Magyarország. És az, hogy a bizottság elnöke ebben a vitában azzal foglalkozott, hogy mennyi hibát követel a magyar kormány, hogy Orbán Viktornak mennyire rosszak és hamisak az állásfoglalásai, akár a migrációs kérdésben, akár energetikai kérdésekben, és felsorolt egy csomó problémát. Plusz kiállt nagyon élesen a nyugat-európai cégek magyarországi diszkriminációjával szemben, ezek teljesen szokatlanok egy ilyen helyzetben. Ha még a magyar jogállamiság lett volna a terítéken, és ott behívják, hogy a bizottság mondjon valamit, akkor még csak-csak, de akkor sem a bizottság elnöke adja ezt elő normál esetben. Az, hogy egy EU-s programról szóló vitában ne az Európai Unió programjával foglalkozzon a bizottsági elnök, és ne arra reflektáljon, amit az első beszédében az Orbán Viktor előadott, hanem elkezdjen támadni, az példátlan az EU történetében.
Úgy érdekel, hogy nézzétek, ajánljuk azt a cikket, amit tegnap publikáltál Válasz Online-on a magyar-nyugati kapcsolatok mélyebb értelmezéséről, úgyhogy esetlegesen, ha valakit érdekel, belinkeljük majd az adás leírásába, ott is meg tudja nézni, olvassátok a Válasz Online-t. Bálint, Orbán felszólalása után az Európai Néppárt frakcióvezetőként Manfred Weber is felszólalt és kifejezte támogatását Magyar Péter felé. A Fidesznek felteszem, az lesz majd a stratégiája, hogy megpróbálja valamilyen módon magyart az úgynevezett brüsszeli bürokratákkal szervezkedő hazárulónak bemutatni majd, vagy ebbe a skatujába beletolni őt magát. Szerinted visszaüthet Magyar Péterre ez a bélyeg, vagy épp ellenkezőleg ez számára lehet egy erőforrás Orbánnal szemben?
Én az egész európai parlamentnek olyan sok befolyást a magyar politikára nem adok. Szerintem az, hogy Magyar Péterék beültek az Európai Néppártba, az egy erőforrás kérdéskör volt, meg amúgy is ugye diszonás lett volna, hogy a másokba ül be, hiszen ugye mégis azért ő azért a Fideszből kiábrándultként lépett, nem hiszem, hogy beült volna nem tudom, a zöld frakcióba. Ez egyik. A második, ha ők úgy tekintenek az Európai Parlamentre, meg az Európai Néppártra, mint egy ilyen erőforrás lehetőség, hogy lehet itthon építkezést, meg lehet nyerni a választást, akkor az egy jó lépés volt. Hogy Manfred Weber kit támogat és kit nem politikailag, hát azért az nagyon sok relevanciával nem bír, de egy ilyen színházban, mint ami az Európai Parlamentnek az ilyen egy meghallgatása, mégis volt az első, aki reagált, mégis mondott egy elég kemény szöveget Orbán Viktorral szembe, és őt kijelölte az utat. Hogy mit fognak erre csinálni Orbán Viktorék, ugye ők sem fognak a babajaikon ülni, tehát nyilván az az egyik első támú támadás, két támadás volt itt, amit lehetett itt azonosítani, az egyik ez a hazaárulósdi, ugye ezt kezdte már ugye a Dajcs Tamás a saját maga, hát meglehetősen fura beszédébe. A másik, ami szerintem sokkal érdekesebb volt, és nem tudom, hogy ez mennyire lesz alkalmas a Magyar Péternek a ilyen szempontból megsebzésére, ez a mentelmi ügyek kérdése. De ez is olyan, a végén volt egy ilyen odaszúrása Orbán Viktornak, egészen addig nem foglalkozott vele, a készfogós képet leszámítva, és az, hogy ezt egy mente, hogy ezt ugye megpróbálja lenyomni arra, azt mondja, hogy ja, hát csak azért vagy itt, mert a mentelmi jogodat akartad felvenni, én ezt valahogy nem éreztem olyan elképesztő erősnek, igen, hogy ezzel valamit csinálnak. És az, hogy az egészről ki mit mondott, mert szerintem, hogy mondjam, inkább ezt gondolom, hogy ki milyen mondatokat mondott az Európai Parlamentben, ez a nagy érdemű szempontjából, ha most ide ültetnénk valakit, nem tudná elmondani, mert a politika nem így, nem tudja elmondani, hogy pontosan miket mondott Orbán, pontosan miket mondott Magyar Péter, hanem benyomások voltak. És a benyomások azok általában képek mutatják meg, képek, hogy Orbán Viktor van, meg ugye ahogy ránéztek arra a képekre, akkor ott van mellette az SZDSZ-es Bóka János, mögötte ugye ott ül Orbán Balázs, aki hát most ez egy elég fura pár héten van túl, és ott van ugye Gulyás Gergely mögötte, aki miatt ugye van Magyar Péter, szóval egy egészen különleges csapattal érkezett oda Orbán Viktor, és a kép...
Bocsáss meg, hogyha már közben vág, de ugye Orbán Balázsnak oda kiabálta elvileg azt, hogy hazáruló.
Hát nem oda kiabálta, a beszédében elmondta, hogy elnézést Orbán Viktor, az olyan politikai igazgató, hogy aki ott ül mögött és ott somolyog, az egy hazáruló.
De Gulyás Gergely pedig oda ment és üdvözölte a szüleit, hogyha jól értettem.
Erről lemaradtam.
Mert ugye elvileg nagyon szereti a szüleit, ezt mondta egyébként a Gulyás Balázsnak adott bejelentkezésében a saját csatornáján.
Na hát akkor minden... Édesanyádat.
És üdvözöllek. Szóval jó, szóval viccet félretéve az egy elég fura csapat volt, már inkább egy ilyen kínpadon hangulat volt az Orbán körülbelül embereknek, hogy tessék, gyertek ide, akik ezt a dolgot csináltátok, most ezt visszatéve, vagy félret visszatéve, amit a magyar választó lát, az az, hogy van két ember, egymással hasonló kaliberben tudnak beszélni, egyik öltönyben, a másik is öltönyben van, és ami szerintem mindenképpen meg fog ragadni, és ugye ez a modern politikának, de nem csak annyira modern politikának, hanem az elmúlt 100 évnek is a legfontosabb része, hogy képekbe gondolkodunk, és amikor odament Magyar Péter kezet fogni Orbán Viktor, aki szerintem ez meglepte. Nekem legalábbis úgy.
Mutassuk meg a nézőinek ezt a képet, mert ezt én is be akartam volna hozni igazán az záráshoz, de nem baj, mutassuk akkor meg most, hogy nézett is ki konkrétan
szóval,
ez a kép.
Szóval hogy azt szerintem ezt ő meglepte, és egyszerűen ez a lényeg. Ez fog megmaradni az emberekbe, hogy van egy valaki, aki oda megy hozzá, Orbán Viktor ez volt, aki félig feláll, és kezet fog vele. És igazából szerintem ez a lényeg, ez a politikai lényege. És ebből a szempontból kb. Ennyi történt. És Orbán ilyenkor szerintem nem Magyar Péterrel van ilyen politikai versenyben az ő fejében, hanem ebbe a patrióta, mi a másik neve? Patrióta és... Milyen neve a pár családjának?
Patrióták,
hogy akkor ott mutasson, hogy neki milyen sok embere van, és el tudja mondani azt, hogy bezzeg a magyar parlamentben, ami tényleg az itt maga a komikum, hogy a bezzeg a magyar parlamentben milyen sok ereje van az ellenzéknek, hogy itt még azok sincsenek meg, mint ami a magyar parlamentben az ellenzék megkap, hát az egészen vicces volt.
Nem akarom túlragozni ennek a képnek az elemzését, egy picit még tartsuk bent, mert én annyit akartam ezt hozzátenni, hogy szerintem annyiban mindenképpen van jelentőség, hogy egymás mellé tesszük a tegnapi nap legfontosabb képét, ami végsöpört az ellenzéki nyilvánosságon, ugye az a szemrántulása Orbánnak, amikor rárohant a DK-s érdi képviselő megdobálva őt pénzzel, és ebben mindenféle pszichológiai magyarázatokat láttak bele mondván, hogy hogyan leplezte le saját magát, vagy rossz lelkiismeretét azzal a szemrándulással. Nyilvánvalóan csak arról van szó, hogy ha valakit megijesztenek egy hirtelen eseménnyel, akkor képes egy ilyen reakcióra, vagy egy ilyen reakciót adni arra az eseményre. De itt viszont szerintem ez egy nagyon stratégikus helyzet a Magyar Péter részéről, ami láthatóan nem, hogy mondjam, egy nem tudom, milyen válaszreakciót váltott ki Orbán Viktorban, az őszinte meglepődést, amire neki nem tudott más válasza lenni, mint hogy valóban kezet kellett fogni, és el kellett fogadni azt a készfogást, amit eddig egyébként mondjuk Márki-Zay Pétertől nem tett meg, sőt, én nem tudom megmondani, mikor volt utoljára olyan helyzet ebben az országban, hogy Orbán Viktor az elviekben kihívójával kezet fog. Elképzelheti az utára 2006-ban a Gyurcsány-Orbán tévévitán, de mondjátok, hogyha tévednék. Szóval ebből a szempontból szerintem ez a kép lehet, hogy nagy körért fog befutni a következő években, mutat valamit valószínűleg Magyar Péter politikai érzékéről. Bármit ehhez még esetleg ti?
Hogy nem tudott mit más csinálni. Szóval, amit mondtál, hogy a Márki-Zay Péter így elment mellette, nem tudom, emlékeztek el, hogy valahogy Hódmezővásárhelyen így elrohant mellette.
És aztán Lázár János vette kezelésbe.
Igen, itt meg nem tudott más csinálni. Ha nem fog vele kezdet, akkor szerintem az egy beismerés lett volna valaminek. Ha meg, és ugye, mondom, szerintem ez a lényeg. Szóval ez az ikonikus kép, és minden más, ami körülötte történt.
Hátradőltett volna, és nézhetett volna vele farkasztani, hogy bármit csinálhatott volna. Ilyet. Azt mutatja, hogy Orbán Viktor nem volt képes megtartani azt a szerepkört, amit eddig stratégikusan kialakított magának. Mondom, nem akarom túl pszichologizálni ezt a képet, csak közben mégis ezeknek a képeknek van önmagukon túlmutató jelentősége, ezért gondoltam, hogy
fölhívni erre a figyelmet. Ha itt tartunk, akkor azt még hozzá lehet tenni, hogy itt, tegnapi sajtótájékoztatón és ma is Orbán Viktor azt a köntösét vette fel, hogy ő az európai államférfi.
Ez így.
Igen.
Mindenki azt várja tőle Nyugat-Európában, hogy ő lesz a barbár, aki nyers húst fog enni, és nyereg alatt puhított akármivel büdöset csinálni, és undorító lesz, és ehhez képest azon a nyelven beszélt, ahogy az Európai Uniós intézményekben szokás, azokat a referenciákat hozta, úgy adta elő a javaslatait, mint hogyha az európai vitákhoz szokott tapasztalt államférfi lenne, egészen addig, amíg kivárta, hogy elkezdjék őt támadni. És ebben a szituációban is ő még az európai államférfi köntösben van. És ebbe a köntösbe kezet fogunk.
Igen, tehát ugye Magyar Péternek elemi érdeke volt, hogy maga az emelje Orbán Viktort, vagy pontosabban ő magát emelje Orbán Viktor mellé, és itt konkrétan az történik meg, hogy Orbán Viktor emelkedik oda, hogy Magyar Pétert köszöntse, innentől kezdve pariban vannak, szerintem ez a jelentőség ennek a napnak. Orbán a záró felszólalásában nehezményezte azt, hogy igazából ahelyett, hogy a magyar Soros elnökség programjáról lenne szó, Magyarország a kritikák tárgya, és ezt akár még lehetne méltányolni is, amennyiben lenne egyébként a Soros elnökségnek programja. Ugye a versenyképességről szokott beszélni Orbán, és egyre másra hivatkozik az egykori Európai Jegybank elnök Mario Draghi által a versenyképességről írt riportjára, amelyben több elemet is tud méltányolni a megoldásokkal kapcsolatban, ugyanakkor kritikát fogalmaznak, és azt mondja, hogy azok használhatatlanok, viszont alternatívát maga nem állít. Hogyan értékeled ezt a Draghi riporttal kapcsolatos álláspontját Orbán Viktornak, Péter?
Ez egy a legnagyobb baj a magyar kormánynak. Már csak azért is, mert egyébként az elnökség az EU-ban, az tényleg egy technikai szerepkör 95%-ban, nem dolga az elnöklő országnak saját megoldásokat előhozni, hanem addig kell beszéltetni a különböző országok diplomatáit négy szem közt, amíg elő nem lehet állni egy olyan ötlettel, amit valószínűleg meg fognak szavazni, ahol lesz többség. Ehhez képest ezen bőven túlmutatott egyébként a magyar program. Tehát az, hogy legyen külön schengeni csúcs, és az eurózónához hasonlóan a schengeni zóna országainak is legyen saját csúcs találkozója, hogy a hotspotok, ahogy Orbán Viktor nevezte, tehát a EU-n kívüli menekültkérelem benyújtása, az jöjjön elő megint, és nyissuk ki újra a migrációs csomagot, amit 9 év tárgyalás után sikerült idén tavasszal lezárni. Tehát ezek azért egy elnökség ambícióihoz képest forradalmian progresszív ötletek. Most a progresszív nem politikai, hanem bátor értelmében.
Mondott megoldást, a konnektivitást. Ezt ne feledjük el vele, hogy mindig ez a kulcs szó, jelentsen ez bármit, ugye ez az Orbán Balázsnak a főműve, hogy ami, ugye ez a neve, ugye ez azt jelenti, hogy mindenkivel bízni szerünk, és senkitől nem kérdezünk semmit, és el tudunk bárkit is bármikor árulni. Tehát ugye ezt mondta, hogy, ez, hogy van a semleges gazdaságnak az irány, mert ha az Unió túlsóhoz foglalkozik a különböző politikai kérdésekkel, és más embereket megpróbál tettei alapján megítélni, akkor le fog maradni a versenyképességbe, és ehelyett van van a magyar modell, ez a konnektivitás, ami meg a stratégiai semlegesség, jelentsen ez bármit is, az pedig arra van szükség. És ezt ugye elmondta, és ugye itt van a megoldás az unió problémáira, de annyiban egyetértek van a Péter, hogy ő neki azt kell mutatnia, hogy ő egy szalonképes európai vezető, aki érted, aggódik és nem ellened, és hát ő mindent meg fog tenni, hogy ezt a szegény, vérző, ezersebből vérző európai kontinenst megmentse. Ugye ez beleillik ebbe a transz zseniáltás ötdimenziós dologba, és hogy ezen a trekken akar maradni. Tehát neki ez volt kijelölve. 22 óta ezt jelölte ki saját magának, a belpolitikai események kicsit levitték erről egy pillanat, és ő szeretne visszakerülni ebbe, hogy eleve az, hogy most tényleg erről nem szoktunk sokat beszélni, de van az európai elnökségünknek egy szlogenje, hogy make Europe great again, ami hát pont az, mintha az Amerikát leszámítva, mint ami a Trumpnak ugye és ugye, szóval, hogy egyrészt, hogy mennyire elképesztő gagyi dolog ez, de ez egy kérdés, mert biztos, hogy valaki szintén kiszámozott jó sok milliárd forintot, de magában az, hogy mi így játszani, hogy Magyarország így próbálja magát eladni, hogy egy ennyire ilyen, tudjátok, ilyen ennyire ilyen
kellemetlen... Az az európai nagyság, hogy csak a copy-paste-re hozzuk
Igen. Tehát az a célunk, hogy olyan legyünk, mint a republikánus párt egyik elnök jelöltje, és akkor hát, ha ő nyer, akkor majd nekünk olyan jó lesz, hogy akkor majd az Európai Unióban lesz nekünk valamilyen szavunk. És ugye az egész valahogy ennek a hangulatában zajlott, aminek van valami, egyébként szerintem valami borzasztó, szomorú hangulata, mindegy, ezt csak úgy muszáj volt megjegyeznem. De, és most muszáj még egy dolgot is mondanom, ugye amikor elmondta azt, hogy megismételt kétszer, hogy miért veszélyes a migráció. És azt mondta, hogy ahol a migráció van, ott megnő az antiszemitizmus, a nők elleni erőszak és a homofóbia nagysága. És akkor azt így hallgattam reggel, amikor hallgattam őt, akkor arra gondoltam, hogy az elmúlt 14 évben ebből kettőre volt Magyarországon állami pénzből lévő propaganda, ami mind a kettő ellen van. Tehát volt a homoszexuálisok ellen is elég komoly, többszörös, többkörös kampány, különböző dolgokba álcázva és belerejtve. Ugye volt, hogy a nők elleni erőszakkal nem volt kampány, csak azt tudtad, hogy amikor valaki hibázott, akkor ők lettek arrébb rakva, és nem az, aki a valódi felelőse. És ugye az, hogy az antiszemitizmus ellen hogyan harcolt a magyar kormány, most már harcol, de azért én mindig emlékszem azért a Gábriel Arkangyal történetére, és emlékszem a soros ellenes plakátoknak az áthallására, hogy milyenek azok a nevető mosolygó fej. Szóval az, hogy valaki idáig megy el, hogy tényleg azt, amit ő saját maga csinál, ugye persze van ilyen a politikán, mindenki ezt csinálja, aki maga csinál, azt avval vádolja meg, amit maga tesz, de ez ami olyan elképesztő mesteri szintre volt emelve ebbe a beszédbe, hogy tényleg így csak egy pistottam, és azt igazából senki nem csapta ott le, nyilván ez egy nehéz labda az ember, hogy ezt észrevegye, de egyébként tényleg ez történt az elmúlt 14 évben, és ettől még persze a féligazsága, a negyedigazsága van, hogy tényleg ezek a dolgok megnövelik ezeket a kérdéseket, de Magyarországon nem a migráció miatt lett ezek a problémák.
Péter?
A görbetükör az abszolút hatékony és fontos eszköze annak a, mondjuk, hogy liberális mainstream elleni politikai küzdelemnek, aminek az egyik harcosává Orbán Viktor vált az utóbbi időben. Tehát ha visszagondolunk, akkor amikor Putyin megtámadta Ukrajnát, akkor volt olyan beszéde, ahol konkrét bekezdést idézett szó szerint abból a szövegből, amit az amerikai külügyminiszter mondott el, amikor a koszovói háborúban elkezdték bombázni Jugoszláviát. Ugyanolyanok vagyunk, mint ti. Csak most nálunk a labda. Ugyanazt a játékot játsszuk. Ugyanilyen szerintem, amikor felállítjuk a szuverenitásvédelmi hivatalt, akartatok integritáshatóságot? Tessék. De akkor mi is csinálunk egy ilyesmit, ami majd titeket fog idegesíteni. És ez folyamatosan jelen van a magyar kommunikációban is. Korrupcióról beszéltek? Hát ennél korruptabb szervezet nincs, mint az Európai Parlament. Gondoljunk csak a Katar gétre, innen rendőr vitt el képviselőt a minap. Ilyen Magyarországon elő se fordulhat. Azt mondjátok, hogy én propagandát nyomok állami pénzen? Hát itt hallottuk másfél-két órán keresztül a baloldali soros propagandát. Tehát, hogy ugyanazokat a jelszavakat használja, ugyanazt a kommunikációs paneleket használja, és veri vissza, ez egy tök általános és létező trend az illiberális politikában.
De az, amikor azt mondta, és az egy érdekes lépése volt, vagy érdekes mozdulat volt, amikor azt mondta, hogy ő visszautasítja, sőt, semmifajta párhuzamot nem hajlandó vonni az 56-os magyar szabadságharcosok és az ukrán harcosok között, azt szerinted miért kellett? Az mi volt? Szóval, hogy direkt...
Mert ezzel kezdeni kell valamit, ezzel a problémával, ezt ugye felhozza a magyar ellenzék is, felhozza a külföldiek is, még Ursula von der Leyen is felhozta valamilyen szinten, mert mindenki tudja, hogy ez a lehető legkényelmetlenebb neki.
Ott van az ember, aki csinálta, ugye?
És tekintve, hogy erre nincs jó válasz, mert erre nem lehet válaszolni értelmesen, hogy miért van az, hogy az ukránoknak nem lehet, neked meg lehet, tehát te büszke vagy ugyanarra, amit most elítélsz. Úgyhogy erre egy dolgot lehet mondani, erről nem szabad beszélni. Ez undorító. Most elég. Csönd. És bizonyos szinten persze működik.
De ha ez undorító, akkor egyébként magát, ezt az egész kérdést, hogy most a migrációval hogyan növekednek meg a nem tudom, homoszexuálisok kárára elkövetett bűncselekmények Európában, szóval ez hogy lehet hivatkozási alap pont az összejában, és nem csak azért, hogy ez morálisan hogy jön össze a korábbi pozíciójával, hanem praktikusan, hogyha azt mondja, hogy ez egy probléma, hogy ez növekszik, akkor felteszem, valamilyen módon fontosnak tartanám mondjuk a homoszexuálisok jogegyenlőségének, vagy bármifajta védelmének a megerősítését, és hát itt azért hosszan lehetne sorolni azt, hogy ez Magyarországon hogyan nem teljesült az elmúlt 14 évben. Szóval hol érhet össze ez az ellentmondás adott esetben a saját táborán belül szerintetek? Előállt egy olyan helyzet, hogy mondjuk valaki föl fogja vetni, rendben van, akkor most végül is egyébként mi szeretnénk a homoszexuális emberek jogegyenlőségét, vagy nem szeretnénk? Jónak tartjuk azt, hogy nem házasodhatnak, nem fogadhatnak örökbe, másodlagos állampolgársági státuszuk van, stb. Mert hogyha igen, akkor igazából mi a baj az ellenük elkövetett gyűlöletbűncselekményekkel?
Most arra kényszerítesz, hogy átvegyem a Fidesz érvrendszerét. De szívesen megteszem neked. Azt hiszem, Marci, hogy összekevered a családvédelmi programot az egyéni szabadságjogok védelmével. Magyarországon a felnőtt emberek közül mindenki szabadon azt tesz az életével, amit csak szeretne. Ezt garantálja úgy az alaptörvény, mint a BTK. Azonban a családok védelméből nem engedhetünk. És tekintve, hogy az alaptörvényben benne van, hogy a család áll, egy anyából, egy apából, plusz gyerekekből. Ezért ha azt védjük, akkor nem keverhetjük ide. Tehát a kiskorúak irányába menő propagandát és a felnőttek személyes védelmét összekeverni, azt nem szabad. Ez erre a fideszes válasz.
Jó, tehát akkor ezt a hurkot fel tudják oldani, azt mondod.
Ez már elég sokszor...
Bocsánat, nincs olyan hurka, hogy nem lehet feloldani.
De a ukrán, így, az 56 kérdés, azt nem tudják.
Hát ez a feloldás.
Arra csak azt fogják mondani, hogy ha ezt mondod, akkor obszén vagy.
Hát ez, kus.
Igen.
Ez. Ugye itt az...
Nem, bocs, akkor egy másik hurkot azért hadd hozzak ide, amit tegnap mutatott be a Nemzetközi Sajtótájékoztatóján, ahol a Némi 4-es kiváló kolléga Cinkóczi Sándor kérdezhette őt édesapjának a bányáiról és az oda juttatott állami megrendelésekről. Nézzük meg, hogy pontosan hogyan válaszolt, hogy hangzott a kérdés, és hogyan válaszolt erre a miniszterelnök, és aztán kérdezni akarlak titeket erről.
Jó napot kívánok, miniszterelnök úr, Cinkóczi Sándor vagyok a 444.hu-tól. Az elmúlt években Magyarország több száz milliárdos hitelt vett fel Kínától a Budapest-Belgrád vasútvonal megépítésére. És ahogy a 444 szeptemberben megírta, ebben a projektben az ön családja is anyagilag érdekelt, hiszen az ön apjának a bányájából szállítják oda a köveket a sínekhez. Korábban arról beszélt, hogy volt az apjával egy megállapodása arról, hogy ő nem vesz részt állami projektekben. Most mégis úgy tűnik, hogy ő nem tudja szétválasztani a családja anyagi érdekeit az állami döntésektől. Hogy lehet ez, miközben egy ilyen demokratikus vezetőtől ez lenne a legalapvetőbb elvárás, hogy szétválassza a magánérdeket a közérdektől. Ezt miért nem tudja megtenni?
Nem, nekem ez sikerül, ezért nem foglalkozok üzleti ügyekkel. Tehát ez a beruházás, amiről ön beszél, ez egy állami beruházás, amit nem az állam valósít meg. Ezt magáncégek valósítják meg. Ezért
A magyar kormány vette fel a hitelt, amit magyar embereknek kell visszafizetniük, és ebben az egyik beszállító az ön apja.
Még egyszer, ezek magánberuházások. Az állami megrendelésre magáncégek csinálják. A magáncégek mit csinálnak, az pedig nem kívánok foglalkozni, mint hogy eddig sem foglalkoztam.
De a beruházást azt a magyar állam által felvett hitelből fizetik. Ez hogy lehet magánberuházás?
Minden útépítést és vasútépítést általában a világon, de Európában az állam rendel meg. A kivitelezés pedig magáncégekre tartozik, és itt véget is ér az én dolgom, azzal én már nem foglalkozom. Nekem az a dolgom, hogy az a beruházás, ami létrejön, ez esetben vasút és útépítés, az jó legyen, az fair legyen, aznak a minősége rendben legyen. Hogy valósítják meg, és kik valósítják meg, az nem tartozik a kormányra, nem is akarok vele foglalkozni.
Ön nem befolyásolja az anyagi, hogy nem befolyásolja a döntéseiben az, hogy se legyenek van anyagi érdekeltsége ezekben a projektekben, akár Kínához való viszonyunkban.
Miután semmilyen döntést nem kell hozni ebben a beruházásban, egyáltalán nem befolyásol.
Három szempontot szeretnék hozni, és mindegyikről érdekel a véleményetek, vagy hozzatok be sajátot, de az első meglepően fókuszálatlan volt a miniszterelnök. Azért ezeket a kérdéseket három évtizede volt már gyakorolni egészen a nem tudom én Simicska cégektől kezdődően egészen mostanáig, azért ez sokkal jobban kezelte mindeddig. Most láthatóan nagyon indisponált volt ezt illetően. Kettő, merőn ellentmondás azt mondja, hogy egyrészt nem érdekel, hogy a magán beruházó vagy a magán kivitelező hogyan valósítja meg az állami beruházást, de közben meg azt mondja, hogy neki állami beruházóként ellenőrizni kell azt, hogy milyen minőséget teljesít az adott beszállító. Ezt a kettőt nyilvánvalóan nem lehet egymás emelé állítani így, és hogy mondjam én ezt következetességnek kezelni. A harmadik pedig az, hogyha igaz az, amit Orbán Viktor mondta, hogy őt alapvetően nem érdekli az, hogy az állami megrendelésre a magánberuházók hogyan valósítják meg ezeket a beruházásokat, vagy bármi mást, akkor igazából mit keresnek a különböző, nem tudom én, különadók, miért avatkozik be a bankrendszerbe, miért avatkozik be a pénzügyi rendszerekbe, miért avatkozik be egy csomó területébe az élelmiszertermelésnek, a kiskereskedelmnek, és így tovább, hosszan lehetne sorolni a példákat. Ez mennyiben szerintetek egy olyan ellentmondás, amit Orbán Viktornak muszáj lesz jobban kezelnie ahhoz, hogy ne égjen rá 2026-ig? Tehát ebben nyílhat esetleg egy új fejezet, az antikorrupció egyébként alapvetően lejáratott, alapvetően sokak által nem működnek tekintett politikai front képzésében, vagy ellenkezőleg igazából ez eddig is működött, ezután is fog működni, és ezeket az ellentmondásokat megtanulta tolerálni a magyar közvélemény. Péter.
Tényleg nem könnyű elmagyarázni ezt a helyzetet, főleg nem egy ilyen nyugat-európai közegben, ahol ez, ha valami, akkor ez tényleg obszcén, amikor egy miniszterelnök családja egy ekkora állami beruházásban anyagilag érdekelt. A belföldi közönségre ez hogyan hat, ez már nehezebb kérdés, mert azért az elmúlt években szerintem azt felfogta a magyar társadalom, és én ideértem a Fidesz szavazóinak egy jelentős részét is. Részben, egészben azért ez családi vállalkozásként működteti ezt az országot Orbán Viktor. És ebben a rokonainak, egykori, gyerekkori ismerőseinek, ilyen-olyan barátainak, kollégiumi szobatársának a részvétele, ez hozzátartozik a működéshez valahogy, és lehet azt gondolni, illetve sokan gondolják azt, hogy ha ezt jól csinálja, az nekünk is jó végül is, így élünk itt mi együtt. Ez inkább szerintem ebben a közegben volt nagyon kínos, ahol el lehet arról beszélgetni, hogy milyen stratégiára van szükség az ukrán háború ügyében. Mit gondolunk az európai Green Deal eddigi eredményeiről, és arról, hogy nagyon drága az energia, és ez a versenyképességet hogyan érinti. Ezeket mind el lehet terelni egy ilyen intellektuális vita felé, de amikor az jön elő, hogy figyelj, te az állami beruházást az apád kövéből építed, és erre még nagy állami hitelt is veszel fel, és a kínaiakkal csináltatod, meg mi az Isten történik? Tehát ezt megértik, hogy ez már nem a elméleti nagy vitatkozás és az ideológiai szembenállás.
Péter, bocsáss, nem akarlak meg... Tehát, hogy mondjam, ez eddig is volt. Tehát pontosan lehetett látni azt, hogy mondjam, ha az apját értik, akkor érteniük kell azt is, hogy a lányának a férje. érteniük kell azt is, hogy az öccse, a bátyja, a nem tudom ki a családból hogyan gyarapodott, hogy az iskolatársa hogyan lesz 14 év alatt Magyarország leggazdagabb embere, úgyhogy 2010-en a top 100-ba se fért be. Tehát, hogy mondjam, ezeket eddig mindig tudta menedzselni Orbán, sőt, jobb válasza is voltak rá, most láthatóan nincs jó válasza rá. Miért?
Itt most, amikor azt mondtam, hogy ez probléma, azt kifejezetten erre a kétórás szeánszra gondoltam, hogy ott abban a teremben ez volt számára szerintem a mélypont. Aha. És ezért érezheted azt, hogy itt volt a legindisponáltabb, mert ezzel ott helyben ez volt az egyetlen olyan kérdés, amivel nem tudott mit kezdeni. És nem is, mert nem is lehet vele mit kezdeni, és akkor itt kibújik a szög a zsákból. Egy kicsit olyan pillanat volt ez ott, mint amilyen a parlamenti vitában, amikor Magyar Péter azt mondta, hogy Magyarországon 30 euró a családi pótlék, és 70 euró a minimál nyugdíj. Hát ezt valaki nyugat-európai ott elképzeli, akkor hirtelen lelepleződik Orbán, mert egy nyomortanyának a gazdájaként látszik, és nem a nagy világpolitikai gondolatokat formáló európai államférfiként, ami szerepet egészen addig próbálta építeni. Ez egy lelepleződő pillanat, ami nem gondolom, hogy egyébként általában meg fogja határozni Orbán Viktor sorsát a jövőben, vagy akár megítélését a nagyvilágban. Ott helyben az adott rituálé esemény alatt ez a kettő volt szerintem az ilyen királymesztelen pillanat.
Bálint.
Visszafele haladva a kérdéseidbe, szóval a harmadik az volt, hogy ő mondott, hogy ő nem foglalkozik azzal, hogy milyen minőség, vagy hogyan csinálják meg ezek a cégek, de hát ebben kell foglalkozni a kormánynak, meg a különböző, hogy a minőséggel foglalkozni, hogy hogyan lesznek ezek a dolgok végrehajtva és megcsinálva. Az oké, hogy a hínai...
Földi elszólás, mert valóban egyébként nem foglalkozik, hiszen a mészáros cégek látjuk, hogy pontosan ilyen helyzetlen minőségben teljesítenek például a vasúti közlekedés.
Ez így van, de így földi elszólás, de kéne foglalkozni a kormánynak és különböző szervezetek azzal, hogy milyen minőségben csinálnak meg különböző beruházásokat. Láthatóan nem mindig ugyanolyan intenzitással foglalkoznak vele, hogyha a saját cégeik végzik. Ez az egyik. A második, ugye ez egy nagyon régi mondat, és már igazából a székházügy óta lehetett volna erre gyakorolni, amit mondta, hiszen gyakorol is, és sokáig működött is, hiszen most is a bizniszemben működik is, hogy ő nem foglalkozik üzletügyekkel, hát ő, hát egy dehogy is. Ugye, ezt mondja mindig, ő üzletügyekkel nem foglalkozik, a kormánynak nem dolgozik, hogy igaz, hogy mindenki a családjába milliárdos lehet, de ő ezzel nem foglalkozik, és ez sokáig ment, és amit mondtál, szóval az igaz, hogy egészen 22-23-ig ez a válasz, ez kódolva volt Magyarországon, hogy az emberek ezt beáraszták. Csak ne felejtsd el azt, hogy addig, ameddig az unió miatt volt Magyarországon pénz, és volt konjunktúra, akkor beleférte az az embereknek a részébe, hogy oké, mit mondtál, itt élünk, ők elloptak belőle pár ezer milliárdot, de legalább nekünk is jut. Az unió miatt, a szankciók ilyen szempontból működnek, az unió miatt nincs Magyarországon pénz, az uniós pénzek hiányából van Magyarországon szerintem nagyon komoly gazdasági válság, amiben belerobbant egy szerintem egy komoly társadalom, vagy társadalmi morális válság, és akkor már ez a szöveg, ugye nem foglalkozok gazdasági kérdésekkel, apám van ott a legközelebb a Gánti bányájában, ő hozott a követ, teljesen más a hangulata, mint korábban. És ugye itt sokszor beszéltünk erről mindannyian különböző felállásokban, hogy a politikai hiba, mikor politikai hiba, ezek eddig nem voltak politikai hibák, mert senki sem mondta, hogy te miről beszélsz. De abban a pillanatban, amikor valaki ezt elmondja, és értelmeszerűen fel tudja nagyítani, hogy ez tényleg politikai hibává váljon, ezekből lehetnek politikai hibák, mert az szerintem, amikor nincs pénz, amikor rosszul megy az országnak, amikor már a legszűkebb körön kívül, nem már a körön belüliek, vagy hogy mondjam, a második karikában lévők se kapnak már pénzt, és mennek csődbe már a neres cégek is, mert annyira nincsen pénz, és a neres cégek egymásra taposva próbálnak munkákat elhozni, na akkor viszont meg kell zavarni mindenkit, hogy a saját körülbelül viszont mindig mindenre van pénz.
Beszéljünk egy kör erejéig a DK-ról, és arról, hogy olyan próbáltak pozíciót fogni ebben a két napban. Ugye a tegnapi nap folyamán a nemzeti sajtótájékoztatón az érdi képviselő Gyekicki Márton, 19 éves politikus, dobálta meg Orbánt papírpénzzel, illetve hazavárulónak bélyegezte őt, őt ezt követően aztán kivezették. A mai napon pedig, mint hogyha Dobrev Klára próbálkozott volna felszólalni, vagy valamilyen módon észrevétetni magát, de igazából nem sikerült bekerülnie a hírekbe. És ez szerintem fölvet egy olyan problémát, hogy alapvetően Dobrev Klára nyilvánvalóan egy rendkívül formátumos ellenzéki politikus. nyilvánvalóan komoly reputációval bír abban a mezőben, amit egyébként az ellenzék birtokolhat, és látványos nem találja helyét június 9-e óta, de olyannyi nem találja helyét, hogy miközben például itt nemzetközi szinten Justin Trudeau-val mégiscsak találkozik, és mondjuk egy közös rendezvényen föllépnek. Erről Magyarországon a párt nem képes például semmifajta hírt generálni, vagy ezt eseményszámba menőnek mutatni, de ugyanígy a tegnapi napon és a mai napon sem lehetett igazából érdemben találkozni olyan DK-s hírekkel, amelyben a Dobrev Klára által fölvetettek végig tudtak volna söpörni, és érdeklődést tudtak volna kelteni. Kizárólag a Gyekicki-féle balhéval tudtak kitűnni. Ez az út az, ami a DK előtt most áll ahhoz, hogy megugorja 2026-ban a parlamenti küszöböt? Érdemes ennyire messze menő következtetéseket ebből kivonnunk, vagy a meglátásotok szerint ez most csak egy egyedi eset, és simán lehet, hogy Dobrev Klárát reaktiválják majd még ennél, hogy mondjam én, nagyobb hatású szerepkörben is a párt részéről. Bálint.
Hát én csak azt tudom, amit a Gyurcsány elnök úr mondott ezzel a üggyel kapcsolatban, hogy Klára saját elhatározásából hátrébb lép, és az uniós ügyekkel szeretne foglalkozni, és kivonul a magyar belpolitika formálásából. Ugye ez volt egy ilyen mondata, vagy mondatai, hogy ez mit jelent, az, szerintem az ezt, hogy szerintem a Klárának elege lett. Most nem elnézést, nem Klára, tehát hogy Dobrev Klárának elege lett a magyar belpolitikából, egy hosszú, legalább 2 évet beletett, szerintem sok munkával, hogy valamit elérjen, és ugye az egész Tisza kérdés, azt az egész nagy munkát, ami szerintem akkor sokáig egy nem túl biztos alapokra épített vár volt, de egy lényegében elsodorta az LP választásokkor. És akkor persze azok a kérdések merülnek fel, amikor mindig mi is beszélgettünk, hogy vajon az, ami a nevében demokratikus koalíció, vajon az egyetlen olyan párt, ami nem képes bármifajta tisztulítást csinálni egy ilyen kudarc után, az hogyan tud ilyen magában demokratikus lenni, de ez nem az én problémám, hanem az legyen a DK saját problémája, hogy nekik mi a politikai stratégiájuk, szerintem itt két dolog van, egyrészt baloldali szavazó van, tehát ez nem kérdés, ők nem tűntek el, nem szívódtak fel, jelen pillanatban a Tiszában látják az erőt, de nem azért, mert a Tisza baloldali, nem azért, mert a Tisza a reménységet mutatja nekik, ez egyik. A második az az, hogy ők abban reménykednek, és ez már inkább a reménykedés, hogy majd akkor jön a Magyar Péter, ez csak kipukkad, és akkor kipukkad 26 előtt, akkor a kipukkadásból majd vissza fognak jönni az ő szavazóik, nem kell csinálni, csak semmit, igazából csak ülni kell és várni kell. Ez is nagyon messze van a valóság értelmezésétől, vagy nem tudom, a saját szituációnak a felfogásától. A harmadik, hogy hogyan lehet újra szervezni a demokratikus koalíciót, úgy közben, hogy hát a kapitány ugye az maradt a régi. És amikor itt voltunk talán szombaton, és beszélgettünk arról, hogy mit tudnak csinálni például a fővárosban, ugye beszéltünk hogy a DK-nak a fővárosi politizálásáról, az egy színhelye lehetne ennek a politizálásnak, csak ugye ez így nagyon-nagyon ilyen, hogy mondjam, fragmentált. És az, hogy a Dobrev Klára az LP-ben mire lesz képes ugye két parlamenti képviselővel, mennyire tudja majd megmutatni azt, hogy van egy másik fajta politizálás, miközben ugye a Orbán fő kihívója is szintén európai parlamenti képviselő, hát nem egy egyszerű helyzetben vannak, és láthatóan eddig a legjobb megoldás a Gyurcsány elnök úrnak az álnéven írott krimi könyve eddig.
Az az igazság, hogy mi kerül a hírekbe, mennyi híradás készül egy adott politikai gesztusról, az nem csak a teljesítménytől függ, hanem attól az erőtől is, amit az adott politikus képvisel. Tehát én azt mondom, hogy vannak helyzetek, amikor feje tetejére állhat, és elmondhatja a legjobb beszédet a vitában az adott politikus, akkor se lesz belőle nagyon fontos ügy, mert az újságok tudják, hogy az ő közönségüket az érdekli, ami az embereket érdekli, és hogy ki érdekli az embereket, ezt meg lehet nézni a közvéleménykutatási adatokból. Innentől kezdve ez ugye egy nehéz helyzet, mert hogyan tudsz fölfele elindulni, hogyha amíg kicsi vagy, addig mérsékelten tudsz bekerülni a hírekbe. Hát igen, ez egy feladat, amit a politikának meg kell tudnia oldania. Egyébként egyszer már visszajött egy ilyen típusú hírsüllyesztőből 2019-es EP választás nyomán a DK és a Gyurcsány házas pár. Tehát ugye egyszer már ott voltak az 5% körül.
18-ban.
Zónában 18-ban, amikor azért az érdektelenség, meg a lesajnálás gesztusa megjelent a sajtó részéről. Csak ez most még sokkal erősebb, mert ugye már több egyszerre van mélyponton a házaspár személyében is, meg a párt is. Nehéz innen visszajönni. Molnár Csaba is mondott egyébként egy felszólást, amire azt nem is emlékszünk, pedig nem volt sokkal rosszabb, mint Tar Zoltán.
Egy kérdés még hozzád, Péter, de ha akarsz, te is csatlakozz rá, bármit, mert érdekel a véleményed, de elsősorban azt gondolom, hogy te tudhatsz rá válaszolni, hogy szerinted érdemes-e itt valamifajta médiakritikát is esetleg átgondolnunk, hiszen nyilvánvalóan, hogyha most itt ülne a DK-ról bárki, akkor azt mondaná, hogy kérem szépen, hát ha Gyekicki Márton nem rohan be Orbán Viktor pulpitusának, akkor még ennyi hírt se kaptunk volna, mert egész egyszerűen ezzel lehet ma érdeklődést kelteni a párt iránt. Egyébként meg el lehetne érni Dobrev Klárának a nyilatkozatát, és miért nem arról beszélgetnek. Tehát, hogy mennyiben szerinted a párt a felelőssége az, hogy sokkal inkább tudnak egy ilyen politikailag annyira nem releváns balhéval tematizációs erőt kifejteni, semmint az egyébként legfontosabb politikusoknak az európai parlamenti felszólalásával.
Szerintem ez egy természetes és normális dolog, hogy egy 3%-ra mért párt a vita 3%-át kitevő tartalomba fér bele a sajtóba. De ez van.
Szerintem nem a legfontosabb politikus a DK-nak Dobrev Klára, mert maga is ugye visszavonult oda az európai szintérre. Az, hogy egy 19 éves fiú milyen egyébként bátor dolgot csinál, és annak mi a tudom, média vízhangja, hát szerintem sok vízhangja volt olyan szempontból, hogy mindenki látta, hogy valaki valamit csinál. Ennek mi az értelme, azért megint egy másik kérdés, hogy milyen fajta stratégiába illik ez bele, szerintem ez nem volt igazából kitalálva, vagy voltam, akkor azt történt, hogy a fiú berohant, ott leteperték, utána kiment, és utána meg a Dobrev Klárával szelfizett, hogy milyen bátor ez a fiú, egyébként tényleg bátor, de ennek mi a politikai hozadéka, hát azt én nem biztos, hogy nagyon látom, de annyiban biztos van, amit a Péterrel csatlakozva, hogy a 3% fölött volt reprezentálva azon a napon a DK-nak a teljesítménye.
Hogy nem csak Dobrev Klára, hanem azzal a ciprusi LP képviselővel is fotózkodott, aki azért nagyon érdekes, mert alapvetően a közszolgáltatások radikális leépítésével kampányol. A kriptovalutát szeretné bevezetni, AI-t vezetne be a közoktatásban, és azzal nyerték egy népszerűséget, hogy ilyen mindenféle videókat csinált arról, hogy hogyan prankel közszolgáltatásokat Japánban, meg Nagy-Britanniában. Lehet, hogy hamarabb talán egyébként közös platformot Orbán Viktorral, mint Gyurcsány Ferenccel, nem tudom. Hát ez is egyfajta érdekessége a politikai ellentmondásoknak. Jó, záró kérdés, uniós pénzek részben utaltál már rá te is, Bálint, de Péter, kérdeznélek téged is, mennyi jöhet még meg, és van-e olyan része, amiről most már bátran kijelenthetjük, hogy végleg elveszett?
Nagyon bátran még nem jelenthetjük ki, hogy végleg elveszett, de kis tételben fogadhatunk rá. Van egyszer egy 1 milliárd eurós tétel, ami akkor biztos, hogy elveszik a kohéziós pénzekből, hogyha idén év végéig a feltételességi mechanizmusból fakadó befagyasztásokat nem oldják fel. Most nagyon bonyolultan hangzott, de van egy olyan, nem tudom, 6 milliárd eurónál valamivel több, egy olyan keret, ami ez továbbra sem férhet hozzá Magyarország, pedig az ugye alapszerződés szerint járna, az a szokásos betevő, amit a szegény régiók kapnak. Ebből időarányosan elveszik pénz, hogyha ez a szankció érvényben van, és nem látszik esély arra, hogy ez felszabaduljon, hogy ezt meg is kérdezték Orbán Viktortól a tegnapi sajtótájékoztatón, hogy állnak ezek a tárgyalások, egyetlen szóval válaszolt a miniszterelnök, elakadtak. És most nincs új bizottság, mire föláll, ideális esetben december eleje, 15-én mindenki elmegy karácsonyi szabadságra, ezt már alig, ha fogják tudni lejátszani. A másik probléma az RRF pénzek, amihez egyáltalán tudott hozzányúlni még a magyar kormány, és simán lehet, hogy ez tényleg úgy, ahogy van, el is fog veszni. Én úgy hallom egyébként, hogy a kormány sem számít arra, hogy ezt a pénzt lehívhatjuk. Ez a szokásosan kívüli, azon felüli keret, na, egy része hitel lenne, egy része visszanemtérítendő támogatás, ez is veszendőbe megy. Időarányosan egyébként, ha az RRF-et elfelejtjük, és csak azt nézzük, hogy mennyinek kéne jönnie, nem áll annyira rosszul Magyarország támogatása, mert a kohéziós pénzeket ugye 7 plusz 3 év alatt lehet lehívni, az rengeteg idő. Ebből 12 milliárd euró nyitva van, ennél többet annyi idő alatt, amennyi eddig eltelt a ciklusból, egyébként se tudnánk lehívni, ennyit se tudunk ugye Orbán Viktor által köcsén be is szólt a magyar bürokráciának, hogy milyen lassan szívja fel ezt a pénzt. Tehát tulajdonképpen az EU-s pénz hiányát még nem kellene, hogy nagyon megérezze a magyar gazdaság a mostani helyzetben. Azért érzi meg, mert egyébként is van egy inflációs nyomás, egy energiaár nyomás, ami rosszat tesz a versenyképességnek, és van egy német ipari probléma, ami nagyon erősen kihat Magyarországra. Plusz megvannak nyilván a belső bajok is, és ezt nem tudja kompenzálni például az RRF plusz pénz, ilyen értelemben persze ez nagyon számít, de a sima, szokásos, kohéziós pénzek lehívási arányához képest nem áll annyira cudarul az ország helyzete.
És Bálint, két hét van mostantól számítva, október 23-a, talán nem árulok el nagy titkot a jelzőinek, hogy itt leszünk akkor is majd adásban. Szerinted minek kell történni a következő két hétben ahhoz, hogy igazán komoly erődemonstráció tudjon ez majd lenni Magyar Péter, illetve Orbán Viktor tömbje között? Egyáltalán szerinted alapvetően ebbe az irányba fognak dolgozni az érintett felek a következő két hétben, vagy valami teljesen más, meglepő adott esetben? Tehát, hogy a mai nap alapján szerinted Orbán Viktornak mi szolgálná inkább a politikai érdekeit? Beleállni a budapesti erődemonstrációba, vagy valami meglepőt húzni és megpróbálni teljes módon eltéríteni ezt az egyébként érkező két héten belül bekövetkező összeütközést?
Hát, hogyha elmegy vidékre és vidéken fog beszélni, akkor az egy feladás a Budapestnek, és annak, hogy ő igazából a Budapesten szokott nagy beszédeket mondani 23-án. Biztos meg lehet ideologizálni, az ember miért megy el Salgótarjánban, Miskolcra, ugye mindenhol voltak 56-os események, tehát lehet találni hozzá történelmi okot. Az a kérdés, hogy a kettőjüknek a versenyében, ez tényleg egy hányan fognak részt venni ezen a tüntetésen, és ezen a tüntetéseken hogy tud Orbán Viktor 23-ához kapcsolódni most ebben a fura varga betűs Orbán Balázsos világban, biztos, hogy valamit fognak ki fognak találni, egyáltalán érdemes-e ezt neki most beszélnie. Az biztos, hogy Magyar Péternek érdemes, mert szerintem kell neki tovább emelni a saját magát, hogy visszaveszi akkor mondjuk Budapestet az ellenzék, vagy a nem fideszes erők számára. Neki szerintem ez a tétje, tud-e tovább menni, tovább építkezni, tudja például azt, amit elkezdett mondani itt a közmédia előtt, hogy és mert máshol is mondott, hogy ugye ezek jobboldali, baloldali kommunistáknak volt a forradalma, és nem csak egy oldalnak. Szerintem ez lehet tovább vinni, és ez szerintem egy borzasztó érdekes, hogy ki mit fog csinálni ezen az ünnepen. De egy gondolatot hagyd mondjak erre az uniós pénzek kérdésre, én nem értek hozzá még kicsit se, de hogy annyiban viszont igen, hogy Donald Tusk azzal kampányolt, hogy ha ő lesz a miniszter, akkor haza fogja hozni Lengyelországba az uniós pénzeket. És ugye az még nem lezárt dolog, hogy az uniós pénzek nem lesznek egy ilyen politikai fegyver a 26-os választáson, hogy lehet-e azzal kampányolni, amit nem hittük volna soha, hogy az európai uniós pénzek egy kampánytéma lesz, hogyha valaki hazahozza, az arra a választók hogyan, vagy ha azt ígéri, hogy hazahozza, az fogja a választókat valamilyen szinten motiválni, hogy rászavazzanak. És szerintem, és akkor még egyszer mondva, ha a gazdaságunk működne, ha az a fajta konjunktúra lenne, mint amikor két évvel ezelőtt lett volna, akkor ezek a kérdések nem lennének kérdések. De mivel nem működik, ezért minden ilyen pénz, amit most már mindenki úgy érez, szerintem most már minden magyar ember is úgy gondolja, hogy az a pénz az jár nekünk, ami igaz, és szükségünk van rá, és ez is igaz, és hogy miért nem jön, és nem azért nem jön, mert a nem tudom, gender woke lobby blokkolja, hanem Orbán Viktor nem tesz meg pár olyan lépést, ami egyébként a saját maga rendszerének a leépítésének jelenteni, és ezért nem jön a pénz. Most, hogy ezt lehet politikai fegyverré kovácsolni valamilyen módon, akkor egy borzasztó érdekes verseny lehet ebből is politikailag.
Péter, esetleg még bármit ezt hozzáfűznél?
Abszolút, az érdekes lesz, hogy ez emelkedik-e a következő kampányba.
Magyari Péter, Rúf Bálint, köszönöm szépen, itt voltatok velünk, és mindezt megosztottatok a nézőinkkel. Egyrészt olvassátok a Válasz Online-t, és támogassátok is lehetőségétekhez képest, hogy ők is tudjanak működni, és minél több jó cikkel, izgalmas cikkel és tényfeltárással segítsék a tájékozódásunkat. Másrészt pedig nézzétek holnap este például a Vétót, Rúf Bálint műsorát. Elmondod, hogy miről lesz szó?
Gumicsontokról.
Gumicsontokról. Jó, ez egy eléggé tág megfogalmazás, tehát politikai gumicsontokról.
Igen, de különösen az elmúlt 14 év Orbán Viktori gumicsontjaira, a gonosz gumicsontokra, a hasznos gumicsontokra, meg a gonosz és hasznos gumicsontokra.
Vida Kamilla és Rúf Bálint vár benneteket, tehát holnap este 6-kor az új Vétó adásban, nézzétek tehát majd azt is. Egyébként pedig iratkozzatok fel a csatornára, hogyha van rá lehetőségetek, és még nem tettétek meg, illetve hogyha bármilyen módon szeretnétek visszajelezni az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor a komment szekcióban tudjátok ezt megtenni. Munkatársai nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, én Gulyás Márton voltam Budapestről, hamarosan találkozunk, addig is ciao.